Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét Máté evangéliumából a 6. fejezet első 6 versében a következőképpen. Jézus így szólt: vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hallván a hegyi beszédnek ezeket a sorait, hogy vajon miért kell nekünk a közönség? Miért van szükség arra, hogy egy közönség előtt produkáljunk? És hát nem csak az adakozásra és az imádságra lehet gondolni, hanem arra is lehet gondolni, hogy mondjuk egy show műsorban miért vágyódik valaki, hogy ott bemutassa mondjuk a szakástudományát, vagy az énektudományát. Miért kockáztatja meg az ember azt, hogy bemenjen és reppeljen, és akkor a Majka megjegyzéseket tegyen rá? És akkor megjelenik a hír, hogy lelkileg tönkre ment a Majka, mert ilyen borzasztó teljesítményeket produkálnak ezek a fiatalok. Szóval miért kell a közönség nekünk? Az adakozásnál az volt a szokás Izraelben, hogy a zsinagógában, vagyis a zsinagógai istentisztelet után kellett nyilatkoznia az embereknek, hogy ki milyen adományt szeretne adni. És a kiemelkedő összeg felajánlója felmehetett a bémára, ez egy ilyen emelvény volt, ha nem is olyan, mint egy szószék, de valamilyen emelvény volt, és a rabbi mellé ülhetett, ez volt az ő jutalma, és megfújták a kürtet. És ugye ezért mondja Jézus, hogy hát aki erre vágyik, megkapta a jutalmát. Megdicsérték az emberek, ennyi. Több nincs. Miért vágyik az ember erre? Miért kell nagy dobra verni azt, amit teszünk? Lehet, hogy először nem is vágyunk erre, az elismerésre, csak amikor megkapjuk, mert hát ez a szokás, utána már úgy rákapunk, hogy hát legyen felvésve a mi nevünk is arra, amit adunk, az mi nevünk is legyen benne az újságban, és így tovább. Jézus úgy mondja, illetve hát Máté evangélista fogalmazza görögül ezt a szót, hogy képmutató, hogy hipokritész, ami ugye maga mutogatást jelent, és először a szónokokat nevezték hipokritésznek, később és leginkább a színészeket. Színészt jelentett, aki ugye szerepet játszik, leveti a saját személyiségét, és tudjuk, hogy ott a színpadon, vagy tudjuk, hogy a filmvásznon, vagy a televízióban, a filmben nem önmaga, hanem áruhát vesz fel, és egy szerepet játszik el. Ugyanez történhet meg az emberrel akkor, amikor adunk, de ugye nem azért adunk, hogy Isten ügyét szeretnénk előmozdítani ebben az életben, a mi településünkön, vagy mondjuk a mi gyülekezetünk által. Azért adunk, mert ezzel a népszerűségünket akarjuk növelni. Vagy a politikai befolyásunkat akarjuk ezzel előmozdítani. Vagy azt szeretném mutatni, hogy hát mi vagyunk a hívőbbek, és ezért adunk többet. Tehát sok-sok minden hátulütője, hátsó szándéka lehet az adakozásnak. És sohasem az számít, ami látszik. Mindig az számít, ami nem látható. Hát éppen ezért mondjuk azt állandóan, és fogjuk mondani továbbra is, hogy soha nem mondjuk azt, hogy most akkor mennyit kell, és hogyan kell. Hanem mindenki saját maga döntse el, hogy mennyit szeretne adakozni a gyülekezet számára. Mert mindig az számít, ami belül történik, a szívünkben történik. Csak míg a színházban, vagy a filmen mindenki tudja, hogy hát nem ő dobó kapitány, vagy nem ő Bornemisza Gergely, hát ő csak eljátsza. Ez nem megtévesztés, hanem segítség, hogy bele tudjuk élni magunkat a történelmi helyzetbe, de amikor az ember más szándékkal adakozik, más szándékkal imádkozik, mint amit kellene, akkor szándékos félrevezetésről van szó. Ezért mondja Jézus, hogy hipokritész, képmutató. A kérdés továbbra is ez, hogy de hát miért van szükségünk közönségre? Hát azért, mert a másik ember véleményét tartjuk mérvadónak és meghatározónak, hogy kik vagyunk, hogy milyenek vagyunk. Egyébként nem is nagyon tudnánk, hogy kik lennénk, hogyha mások nem mondanák el, hogy kik vagyunk, meg milyenek vagyunk. Gondoljunk bele, megszületik egy kisgyermek, abszolút nincsen róla fogalma, hogy ő hogy néz ki. Csak azért van fogalma a későbbiekben, mert meglát egy tükröt, és akkor... Előtte nem láttuk meg magunkat, és nem tudtuk, hogy milyenek vagyunk. Abból tudjuk meg, hogy milyenek vagyunk belsőleg, hogy mit mondanak rólunk. Hogy azt mondják, hogy jó ember, azt mondják, hogy hitvány, azt mondják, hogy nem ér semmit, vagy azt mondják, hogy becsületes, lehet rá számítani, és sok mindent mondanak ránk, mindenkire. És nagyon fontos, hogy megtanuljunk tájékozódni ebben a kavalkádban. Vörös Sándornak egy versét olvasom fel, aminek az a címe, hogy ki minek gondol, az vagyok annak. Ki minek gondol, az vagyok annak. Miért gondolsz különc rokontalannak? Jelet látsz gyűlni a homlokomra, te vagy magad, ki e jelet vonja. S vigyázz, hogy fénybe vagy ányba játszik, mert fénye árja te rád sugárzik, ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról, rajtam látsz törvényt saját magadról. Okosnak nézel? Hát bízd magad rám. Bolondnak nézel? Csörög a sipkám. Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz. Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz. Szemem tavában magadat látod, mint tükröd vagyok, leghűbb barátod. Megtanulni tájékozódni. Mi igaz abból, amit a másik rám vetít? Önmagából. Mert ugye ez a projekciónak a folyamata. És az az érdekes, hogy amikor kivetítünk valamit a másikra, és olyannak látjuk, leginkább a személyiségnek a rossz oldalát vetítjük ki. És nem a jót. Ez megint alátámasztja az elesettségünket, a bűnösségünket. Tehát a másik egy tükör számunkra, illetve én vagyok a másik embernek is a tükre. És ami bent történik, ami titokban zajlik, az a lényeg. Amint az Isten mond rólunk, az számít igazán. és elmondja a pozitívumot is, és elmondja a negatívumot is. Elmondja, hogy mennyire elesettek, bűnösek vagyunk, de azt is elmondja, hogy mennyire szeretetméltóak vagyunk az ő számára, és hogy megment, hogy az életét adta értünk az ő fiában. Az imádság, az pedig, az imádságnál pedig szintén az számít, ami benn zajlik. Nem a kimondott, a szánkon kijött szavak, hanem ami bent zajlik a szívünkben. Valaki egyszer gondolkodott rajta, hogy mit is jelenthet ez a szüntelen imádság, ugye Pál apostol mondja, hogy szüntelenül kellene imádkoznunk, és ő úgy fogalmazott, hogy amikor imádkozni akart, akkor egyetlen rövid mondatot kezdett el ismételgetni magában, méghozzá egy ősi imádságot, ami így hangzik, hogy Úr Jézus, könyörülj rajtam. És akkor újból elmondta. És úgy 5 percen keresztül többször egymás után, és elkezdett figyelni a szívdobogására, a légzésére, és már szinte úgy imádkozott, hogy ahogyan beszívta a levegőt, mondta magában, hogy Úr Jézus, ahogyan kifújta, könyörülj rajtam. Ugye az óegyházban ez így hangzott, hogy Kyrie eleison. Uram, könyörülj rajtam. És utána azt vette észre magában, hogy már nem kellett mondania, hanem ezzel a lelkülettel, ezzel az imádsággal végezte a munkáját, járt az utcán, megpillantott valakit, legfeljebb annyit alakított az imádságon, hogy Úr Jézus, könyörülj rajta. Egészen más így járni az életünkben, és így végezni a munkánkat, mint úgy, hogy lenézzük a másikat, megvetjük, ott van az intrika bennünk. Úr Jézus, könyörülj rajtam. Állandóan tudatában lenni annak, hogy arra van szükségünk, hogy Isten könyörüljön. Hát ez egy belső munka. Ugye azt mondja Jézus, hogy menj be a belső szobádba. Aztán ugye az imádság az egy terápia is, egy gyógymód is. Henry Nouwen, dél-afrikai misszionárius fogalmaz így, hogy nekem nincs szükségem arra, hogy bárki is bizonyítsa az ima, hogy hatásos az ima. Ha nem imádkozom, ingerlékenyé válok, elfáradok, elcsüggedek, és szem elől tévesztem a lelket, aki saját szükségleteimről másokéra tereli a figyelmem. Ha nem imádkozom, csak magammal foglalkozom. Olyankor házártos és kritikus leszek, neheztelek az emberekre, és meg akarom torolni az engemért sérelmeket. Nouwen azt is beismeri, hogy a kápolnában töltött napi 1 órában sokszor elterelődik a figyelme, nyugtalanná válik, elálmosodik, összezavarodik, unatkozik. Ugyanakkor visszatekintve tisztán látja, hogy azok a napjai, hetei, amikor kitartóan imádkozott, egészen mások, jobbak voltak. Enélkül a napi 1 óra nélkül, amit Istennek szánok, eltűnik a szervezettség az életemből, és egyre inkább véletlenszerű események láncolataként élem meg a napjaimat. Amit titokban teszünk, 1 óra alatt mondjuk, valahol, van, aki a szobájában, van, aki a természetben sétálva, van, aki a templomban, az nyilvánvaló változást eredményez. Terápiás hatása van. Szintén ezt a terápiás hatást tapasztalta egy házaspár. Úgy fogalmaztak, hogy amikor összeházasodtak, akkor szinte semmiben sem értettek egyet. Szinte állandó kötélhúzásba fajult minden egyes beszélgetésük, dominancia harcban, és ezt írják, hogy tehetetlenségünkben végül úgy döntöttünk, hogy kipróbálunk valamit, ami korábban sohasem működött kettőnk között. Együtt imádkozunk. Ettől kezdve minden nap leültünk a kanapéra, és kiöntöttük a szívünket Isten előtt. Imádkoztuk a döntéseinkért, a napi találkozóinkért, a barátainkért és a családunkért. Hatalmi harcaink egészen más fénybe kerültek, miközben alávetettük magunkat a felsőbb hatalomnak. Isten előtt egymás mellé kerültünk, és már nem szemben álltunk egymással. 25 év elteltével még mindig gyakoroljuk ezt a szokást. Házasságterápiás hatása is van. De tévednénk, hogyha azt gondolnánk, hogy az lenne a célja az imádságnak, hogy valamilyen terápiás hatása legyen. A cél inkább az, hogy Istenre várjunk. Egy történet. Legalább egy természet fölötti élményem volt már imádkozás közben. Úgy emlékszem rá, mint egy szent pillanatra. Épp egy hemofíliás barátomat látogattam meg, aki szennyezett vér útján fertőződött meg az éccel. Mindenki tudta, hogy haldoklik. A segédlelkésszel együtt látogattuk meg, hogy úrvacsorázhasson. Barátom nagyon sovány volt, a bőre sápadt, tele zúzódásokkal és szájfertőzés is gyötörte. Nehezen nyelte le a kenyeret és a bort. Arra számítottam, hogy halálfélelme lesz, de nem volt. Viszont elmesélt egy megható történetet. Pár nappal ezelőtt egy angyal látogatta meg a kórteremben. Ne félj, mondta. Hamarosan találkozhatsz a kislányoddal. A barátom kislánya csecsemőkorában meghalt. Az ágy mellett ülve hallottam, hogy a szomszéd szobában szól a televízió. A környezet, a szokványos kórházi berendezés, a gépek hangja a legkevésbé sem volt misztikus. Miután a barátom ezt elmesélte, úgy éreztem, jó lenne elnyújtani kissé ezt a pillanatot. Maradjunk kicsit csendben, mondtam. Majd életemben először és utoljára nyelveken szóltam. Ismertem a karizmatikus hívőket, sőt, még imádkoztam is nyelveken szólás ajándékáért, de soha nem kaptam meg. Most azonban ebben a jelentőség teljes, dicsőséges pillanatban, amikor a barátom elmesélte, hogy Isten milyen irgalmas volt hozzá, a halálos ágyán megtörtént. A barátom beteg ágya mellett megtapasztalt élményt semmiért sem adnám. Azonban ez csupán egyetlen pillanat volt az életemből, és a többi mind várakozás. Évek óta szolgáltam már Istent, amikor ez történt. Mindig azt mondom a diákoknak, hogy az imádkozás 90%-ban abból áll, hogy megjelenünk az Istennel megbeszélt találkozón, és várunk. Mert sokkal fontosabb az, amit mi mondunk az imádságban. Valami hasonló élményem volt nekem, amikor édesanyám mellett olvastam egy áhítatot. Azt hiszem, hogy a Genezáret tavi viharról szólt. Igen, a Genezáret tavi viharról szólt. És hát ő már nagyon, nagyon gyenge volt, nem is nagyon volt, félig volt magánál, félig nem. És akkor elolvastam ezt a kis áhítatot, akkor utána próbáltam arról beszélni, hogy hát kikkel találkozott, ugye egy olyan másfél hónapot volt a Békés Sabai Szeretet otthonban, hogy kikkel találkozott itt a Szeretet otthonban, mert úgy reméltem, hogy egy kicsikét az ismerőseivel való találkozás segíteni fog neki. És minduntalan így a földi élet felé próbáltam terelni a figyelmet, hogy na és kikkel találkoztál? Találkoztál ezzel a nénivel? Találkoztál azzal a nénivel? Tudod, akivel együtt jártál iskolába? És így tovább. Azt mondja, a tanítványokkal találkoztam. És akkor megint soroltam, és nem találkoztál ezzel a hölgyel, vagy azzal a bácsival? Kikkel találkoztál még? Jézussal találkoztam még. Egészen hasonló lelki élmény. Az ember próbál mindenfélét összehordani a szenvedése közepette, hogy most akkor a földi élet felé terelje a figyelmet, és erre a lélek viszont, a Szentlélek a lelki dolgok felé tereli a figyelmet. a maradandó dolgok felé tereli a figyelmet. Szóval az imádság 90%-ban el tudom fogadni, valóban várakozás, megjelenünk Isten előtt, és várakozunk, hogy ő mit mond. Mert sokkal értékesebb az, amit ő mond. A terápiás hatás, az a megnyugvás, a félelem helyett nem cél, hanem melléktermék. Az imádság célja nem az, hogy mi mit mondunk, hanem az, hogy ő mit mond. És ugyanígy az adakozással kapcsolatban is. Nem az adakozás célja, hogy mi mit teszünk, mit adunk, és hogy fenntartjuk az egyházat, pedig hát fenntartjuk a gyülekezetet, hiszen csak is abból van minden egyes egyház községnek pénze, amit a gyülekezet tagjai adnak. De nem ez a cél. Az adakozás célja az, legalább 90%-ban, hogy hálát adjunk, és tudatosodjon bennünk azt, hogy mindent ő adott nekünk. Minden az ő kezéből van. Tehát ennek a nyugtázása, hogy mindent tőle kaptunk, és akkor megmutatjuk, hogy mennyire szeretjük. Hogy mi az, amit ebből hajlandóak vagyunk odaadni. Mennyire tartjuk méltónak az Istent, hogy kifejezzük a mi szeretetünket. Imádság, adakozás, még egyszer befejezésül, nem az a döntő, ami látszik belőle, hanem az, ami belül, a szívben van, és azt jutalmazza az Isten. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük, hogy Te irányítottad a figyelmünket arra, hogy ami igazán fontos, az az ember számára láthatatlan. Mert az Úr azt nézi, ami a szívben van. Mi emberek azt nézzük, ami a szemünk előtt van. Segíts megértetnünk, hogy valóságosabb az, ami a szívben van, és amit szemmel nem tudunk látni. Segíts elfogadni, és ennek megfelelően cselekedni. Imádságaink alkalmával is, és adakozásunk alkalmával is. Amen.